ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van a János írása szerint való szent evangélium első részének 18. versében eképpen. Az Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, megszokhattátok, én is megszoktam, hogy enyém az ünnep másodnapja. Én örömmel vállalom a másodnapi szolgálatot, mert úgy vallom, úgy hiszem, hogy ez az ünnepnap alkalmat kínál mindannak az összegzésére, ami elhangzott közöttünk advent első vasárnapjától egészen a mai napig. Legelőször is azonban azt kell megállapítanom erről a csillogó, villogó és a társadalom legszélesebb rétegeit is érintő ünnepről, hogy hosszú időn át megszenvedte, amíg elnyerte igazi értelmét, lényegét. Hogy ne lógjanak levegőbe mondataim, megvallom, hogy én a mi ünnepünknek a megtisztulását, megújulását már hosszú idő óta a karácsonyi üdvözlőlapok feliratain figyelem. Persze a mai telefonos, internetes világban sokan ezt nem érzékelik már, de valamikor régen, amikor a karácsony előtti napokban bementünk a papírboltba, és a tárlókat forgattuk lázasan, sietséggel, hogy kiválasszuk a megfelelő képes lapot, amit majd szeretteinknek elküldünk, akkor mindig megakadt a szemünk a képeslapok feliratán. A legelső időkben, akkor, amikor még leplezték, takargatták karácsony lényegét, ezt a feliratot találtuk a lapokon, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket. Ez úgy beivódott az emberi lelkekbe, és még a mai napig is ott van ez a jókívánsági formula bennünk. Csak hogy egyszer nekem az egyik plébános barátom azt mondotta, hát kellemes a lábvíz, ami megbizsergett bennünket, és jó érzéssel dőlt el abban a pillanatban, ahogy találkozunk a lábunk a meleg vízzel. Elkezdtem gondolkodni a mondáson, milyen igaz, még a rusztikus megállapítás is. Észrevétlenül mi kerültünk karácsony ünnepének középpontjába. Nem az Úr Jézus, akiért tulajdonképpen ünnepet kellene szentelnünk. Mi lettünk a fontosak? Egymást ajándékozzuk, egymásnak kívánunk jókat, szépeket. Egymás elé tesszük a finom étkeket, mintha önmagunkat ünnepelnénk. Aztán egy későbbi időpontban megfigyeltem egy másik jókívánsági formulát. Ez így hangzott: boldog karácsony. Ebben már benne volt az, hogy nem újjon el olyan gyorsan, maradandó élmény legyen, emeljen ki a hétköznapok monotóniájából, boldogítson. Aztán, amikor már az ember azt hitte, hogy nincs tovább, akkor jött a szép karácsony. Szép karácsonyt kívánunk. Hóeséssel, gyönyörű fehér tájjal, amely időben fehér hópelyhekkel megrakottak a fák ágai. Így illik ez karácsonykor. Volt olyan ismerősöm, aki azt mondotta, nem is karácsony az, amikor nem ropog talpunk alatt a hó, amikor nem fehér a táj. Így szép a karácsony, ha megfelelő külsőségekkel dekorált. És eljutottunk végre odáig, hogy egyre többen lemerik írni, kimerik mondani, hogy áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk. Megfigyelhettük, hogy most már a televízióban a politikusok is így fogalmazzák meg jó kívánságaikat. Hát mi történt? Kinőttük volna az álságosság köntösét? Vagy elmélyültünk hitünkben? Ki tudná megmondani? Lényeg az, hogy tudatosan, vagy nem tudatosan, az áldás kívánással azt kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepekben Jézus Krisztussal is legyen lélekben találkozásunk. Mert valóban az áldás, a karácsonyra kívánt áldás nem lehet más, nem lehet több, sem kevesebb, mint hogy a hozzánk küldött, akinek a karácsonyt megszentelt ünnepé tettük, a hozzánk küldött Jézus Krisztussal legyen lélekben találkozásunk. Mert hát gondoljuk csak végig, hogyan legyen kellemes, boldog és szép a karácsony a beteg ágyon fekvőknek, akik nyomorúságukban ki vannak szolgáltatva, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Hogyan legyen kellemes, boldog és szép a karácsonyuk, akiknek arra se jutott talán, hogy karácsonyfát vegyenek, és azzal díszítsék otthonukat. Akik különböző terheket, nyomorúságot hordoznak. Hát természetes, hogy kell gondolni rájuk, hogy ők se maradjanak karácsony nélkül, ünnep nélkül. És az ő karácsonyuk. Csak akkor lehet karácsony, hogyha áldott lesz számukra az ünnep. Mert hiszen a kellemetesség, a boldogság, a szépség, az a megpróbáltatásokat szenvedők életéből hiányzik. Milyen groteszk, sőt nevetséges az olyan születésnap, amelyikről éppen az ünnepelt hiányzik. Hát ilyen a Krisztus nélküli karácsony is. A fenyőfa nem pótolja a hozzánk küldött Jézus Krisztust. Ünneplünk ünnepelt nélkül. Milyen jó, hogy talán lassan rájövünk, hogy karácsony középpontjában nem mi állunk, hanem a hozzánk küldött Jézus Krisztus, akinek eljövetelét sokféleképpen magyarázhatnánk, megvilágíthatnánk, de én most is maradok alapigénk útbaigazításánál, vezérlésénél, és azt hirdetem, mint legfőbb jót a Jézus hozzánk jöveteléből, hogy a legtökéletesebben jelentette ki Istent a mi számunkra. Mert Jézus Krisztus nélkül nincs teljes kijelentés. Neves teológusok tanították annak idején, hogy Isten kijelentette magát a természetben, a történelemben, a mi szívünkben. Erről énekelt Berzsenyi Dániel is a Fohászkodás című versének első verszakában. Isten, kit a bölcs láng esze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk belé nem tekinthet. Mennyire tév úton jár az, aki kellőképpen, idézelve mondom, bölcsnek érzi magát, hogy majd ő saját logikájával kikutatja, megkeresi, hogy kicsoda is a mi Istenünk. Talán többen emlékeznek még a régi halleluja énekre, aminek egyik verse így hangzik, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Ősidőktől fogva vágyakoztak az emberek arra, hogy teljességében ismerhessék Istent. Hogy tudatossá váljék bennük, ki az, akit tulajdonképpen mi imádunk, akihez imádkozunk. De ez a vágy csak Jézus Krisztus eljövetelével teljesült. Felolvastam előttetek, kedves testvéreim, az Ószövetségből azt a történetet, amikor Mózes kivezette a zsidó népet a pusztán keresztül az ígéret földjére. A Sínai hegynél megálltak, felment Mózes a hegyre, hogy imádkozzon magányában, és útmutatást, útbaigazítást kérjen Istentől, hogyan merne tovább. És miközben Mózes a hegyen volt, a hegy lábánál a nép türelmetlenségében, kétségei között összegyűjtötte az ékszereket, azokat megolvasztották, és egy aranygorjút öntöttek belőle, és azt kezdték imádni. Gounod Faust című operájában a Mefisztó áriának egyik strófája így kezdődik: aranygorjú fennen trónol, lent neki mindenki hódol, mindenki hitvány pénzt imád, áll a hajsza, áll a bál, a pénz körül, a pénz körül, járja koldus és király, és a sátán örül. Mózes idejében és az ő lelkében felfogadta lélek mélyéről a bűntudat, a bűnbánat. Mózes még mások bűnéért is bűnt vallott. És azt mondta, a bálványozás után, hogy ha a te orcád nem jár velünk, ne is vigy ki minket innen. Isten válasza az volt: orcámat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. Kedves testvéreim, van-e a mi szívünkben bűntudat, bűnbánat, amiatt, hogy miközben Isten akar vezérelni bennünket életutunkon, eközben a sokadalom a maga bálványát imádja? Találóan mondta már évtizedekkel ezelőtt egyik barátom, aki Kanadába emigrált, és amikor leírta az ottani helyzetet, így tömörítette mondandóját, hogy itt pénz az Isten, templom a bank. Hát nem hasonlítunk mi is? Egyre jobban. Ez az állapothoz. Nincs bennünk félelem, hogy Isten nem jár velünk ilyen bálványos utakon. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy mi már láthatjuk az ő dicsőségét. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Jézus Krisztusban, akiben benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Tehát közel jött hozzánk, közel valóvá lett nekünk. Őt ünnepeljük, kedves testvéreim. És ha nem csupán ünnepeljük, hanem Isten igéje és Szent Lelke által személyes találkozásunk is lesz vele, vagy volt vele, akkor ez a nagy áldás a mi életünkben. Még egy rövid magyarázattal tartozom, kedves testvéreim. Alapigénk így szólt, hogy Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Én többször vitatkozom az új fordítású Bibliával ez esetben is. Hiába akarja hangsúlyossá tenni, hogy a karácsonykor megszületett isteni gyermek az Isten ember egy személyben. De mégis megtéveszti, amikor azt olvassuk, hogy egyszülött Isten. A Károli fordításban így áll, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelén van, jelentette ki nekünk. Kedves testvéreim! Az ige enélkül a toldalék nélkül is érthető, de egy hiányérzet maradhat bennünk. Éppen ezért én szeretném ezt a hiányérzetet eloszlatni egy pár szóval. János evangélista nyilvánvaló, hogy az ókori zsidó nép vendégszeretetére, vendéglátására gondolt, amikor azt írta, hogy aki az Atya kebelén van, az jelentette ki nekünk Istent, hogy igazán ismerjük. Abban az időben nem asztalhoz ültek a vendégek, hanem sorba lerakott párnákra, és a vendégséget adó személyhez, aki legközelebb állt, aki hozzá legközelebb való volt, ő került arra a párnára, amelyik az ő jobbján volt elhelyezve. János nagyon jól ismerhette ezt a helyzetet, amikor Jézus földi életében együtt voltak, hiszen ő volt az a bizonyos szeretett tanítvány, aki nagyon sokszor is, nagyon sok helyzetben élvezte azt, hogy ő a közelvaló, akit az Isten a kebelén hordoz. Gondoltad, testvéreim, arra, hogy innen van a kebelbeli barátság? Kifejezés? Hát ő a kebelbeli, aki most is az Atya Isten jobbján van a maga dicsőségébe, ő jelentette ki nekünk legtökéletesebben Istent. Kedves testvéreim, a mai nappal véget ér karácsony, és szépen eltávozunk hétköznapjainkban. Vajon mit viszünk magunkkal? Mi az, ami nyereményünk ebben az ünnepben? Hiszen a külsőségeink gyorsan elmúlnak. Egy darabig még emlékeztetnek bennünket karácsonyra az ajándékok, aztán a megmaradt, megszáradt bajgli, aztán a töviseket egyre jobban hullató fenyő, de már ki vannak rakva a konténerek az utcára. Hogy az ékességüktől megfosztott fenyőfák majd oda kerüljenek. Hát ennyi lenne a karácsony. Én nagyon szomorú lennék, ha így múlna el. Én azt szeretném, és kívánom is, hogy úgy távozzunk az ünnepből a hétköznapokba, mint akik nem lecsukott szemmel állunk a szikla hasadékba, mint Mózes állt egykor, hanem, mint akik láttuk az Atya dicsőségét, mint az ő egyszülött fiának dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ámen. Köszönjük, Urunk, hirdetett igédet, amely üzenet volt számunkra. Nincsen senkiben másban üdvösség, csak is te benned és te általad. Milyen nagy áldás lenne, ha üzeneteddel eloszlattad volna abbéli igyekezetünket, hogy majd mi elgondoljuk, ki legyen a mi Istenünk. Légy áldott, hogy nem csak karácsonyi hangulatot akarsz gerjeszteni bennünk, hanem állandó utitársat adsz mellénk az Úr Jézus Krisztusban, a te egyszülöttedben, aki magához von bennünket, ha rossz útra tévednénk, biztat, ha kényelem vagy fáradtság okán lemaradunk tőled, visszahúz, ha földi kívánságaink után rohannánk, megváltó Urunk, aki gyermekként jelentél meg közöttünk, mutasd meg, hogy nagyjá lettél, és az Istenség egész teljességét bírod. Ha majd nem sokára elvonulunk hétköznapjainkba, hadd tudjunk téged akkor is magunk mellett. Szólalj meg nekünk, és engedd meg, hogy naponként mi is megszólíthassunk téged, csendes vagy hangos imádságban. A te oltalmadba ajánljuk betegeinket, a gyászolókat, a próbatételek súlya alatt szenvedőket, a hitetlenségben vergődőket, mindazokat, akik nem tudják, mi hiányzik életükből. Te vezéreld egyházadat, közelebbről a mi gyülekezetünket is. Mutass utat országunk vezetőinek, adj tiszta szívet, megújult életet mindnyájunknak, akik bűntudattal és bűnbánattal feléd fordulunk. Szenteld meg az Úr asztalához közelítő lépteinket és akaratunkat, és cselekedd, hogy minden időben láthassuk dicsőségedet. Amen. Csöndesedjünk el, és személyes imádságunkat magunkban sóvaljuk.